Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
Szeretettel köszönök mindenkit a Merkava aktuális műsorában. A mai vendégem Liskóné Fazekas Márta lesz, aki nem más, mint a Lepra Misszió Magyarországnak az igazgatója. Vele szeretnék beszélgetni a lepra betegség mai állapotáról, pontosan melyik földrészen hogyan áll a betegségnek a mutatói. De először beszéljünk arról, igazgatóasszony, hogy mi maga a lepra? Milyen betegség a lepra?
Nagyon köszönöm a lehetőséget, hiszen ez életem szívügye, és nagyon örülök, amikor lehetőséget kapok arra, hogy ezt mások szívügyévé is tegyem talán. Az emberiség egyik nagy nyomorúsága az, amit felölel, mindaz, amit a lepra misszió és egyáltalán a lepra szervezetek ma is végeznek, hiszen sok évezredes nyomorúságról van szó. A Szentírásból jól ismerjük ennek a pontos történetét és leírását, kezdve attól, hogy Mózes testvére Míriam is maga is leprabeteg lett, ott van Naamán az Ószövetségben, illetve mindazok a szabályok és rendeletek, amikkel Isten évezredekkel ezelőtt igyekezett megmenteni az ő népét a leprabetegség terjedésétől és következményeitől. Ezek csodálatos dolgok, amik máig velünk élnek tulajdonképpen, és ez az évezredeken átvaló híd, ez egy kapaszkodó ma is a lepra szervezetek számára.
Az első megbetegedésekről való beszámolót hol találjuk meg? Egyiptomiaknál, vagy még korábban? Esetleg már sumérok is írtak erről.
Amiről konkrétan tudunk, igen, kínai és indiai ábrázolásokban.
Értem. Talán... Azok is már 2500-3000 éves
környékek. Igen.
És akkor is ugyanúgy terjedt, mint ma, ugyanaz a lepráról beszélünk, nem egy alverziójáról, hanem ugyanaz a lepra. Úgy tűnik, hogy a leírásokból ugyanarról a betegségről beszélünk?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez is egy kapaszkodó. Nem. Tehát itt lép be annak a csodálatos jelentősége, amire előbb is utaltam a mózesi törvényekben, hogy mindazok a szabályok és rendelkezések évezredes nagyságrendben tulajdonképpen hozzájárultak ahhoz, hogy a kórokozó legyengült. És az elkülönítés kötelezettsége, ami hát aztán elterjedt, végül is a középkorban is leprozáriumok voltak mindenütt az elkülönítés céljából, ezek legyengítették a kórokozót, és ma már nem az a betegség, ami akkor lehetett, hanem sokkal-sokkal gyengébb. Ma már sokat tudni a lepra betegségről, de éppen ez a tragédia, hogy még mindig nem ismert igazán, hogy mi is ez. Több mint 100 éve, az 1890-es évek elején egy norvég tudós, Armauer Hansen volt az első, aki azonosította a lepra kórokozóját, Mycobacterium leprét, tehát egy bakteriális fertőzés. Ennyire későn jött meg az ismeret, csak a 19. század végén, de az egy forradalmi pillanat volt, mint ahogy később is az 50-es években, amikor sikerült előállítani az első gyógyszert, a dapszont, ami voltak éppen egy penicillin származék.
Ilyen egyszerű gyógyszer gyógyította.
Ennyire egyszerű. És ezért egy nagy rejtély, hogy évezredekig kellett erre várni, de a mindenható tudja, hogy miért. Mi nem tudjuk. Számunkra egy feladat, és a kutatók számára is egy folyamatos feladat, hogy egyre jobb gyógyszereket, egyre korszerűbb készítményeket állítsanak elő, viszont az alapprobléma nem itt van, hanem ott, hogy a társadalmi szemléletmód azokon a területeken, a földünkön, ahol a leprabetegség ma is előfordul, ugyanolyan, mint évezredekkel ezelőtt. Ez a legnehezebb pontja ennek az egész hatalmas csomagnak, amivel foglalkozunk, hogy az emberi tudat a leglomhább.
Egy járvány alatt beszélgetünk most, ahol ugye nagyon drága injekciók vannak most már a testünkben. Ez a gyógyszer pedig feltételezem, hogy nagyon olcsó gyógyszer.
Igen.
És hogy kifejezetten olcsónak gondolom, hogy nem tud elterjedni. Mi az a felfogás, mi az, ami gátját szabja annak, hogy ezt azokban a szegényebb országokban is, vagy szegényebb vidékeken is bevessék?
Ez a tragédia, amiről a kérdése szól, hogy egyszerű ma már, hiszen viszonylag olcsó, gyógyszergyártó cégek is szinte ingyen adják, hogy szűnjön meg ez a nyomorúság a földön.
És jelenleg hány betegről beszélünk?
Nagyon nehéz megmondani.
Hát,
a WHO statisztikái alapján, de azok csak a leadott statisztikák, úgy tűnik, hogy minden második percre jut a Földön egy újabb diagnózis. Így lehet a legjobban megjegyezni, hogy az új eseteknek mennyi a száma, de hangsúlyozzuk mindig, ez csak a regisztrált esetek száma. Ennél sokkal-sokkal több leprabeteg van, mert ők sajnos röstellik, titkolják, nem is vesznek tudomást a bajukról.
Hogy tudja meg egy leprás, hogy leprás? Hogyan derül ki számára?
A tünetek alapján.
Mi a tünete?
Az első tünet, hogy valami érzéketlenség megjelenik a testén, akár egy folt bőrelszíneződés formájában, ahol nem érez fájdalmat, főleg az ujjak végén, a finom idegvégződések, orr végén, és elkezd balesetek tömkelege károsítani, mert belenyúl az érzéketlen ujjaival a tűzbe, belelép mezitláb járva a rozsdás szögbe, az üvegdarabba, de nem érez fájdalmat, ugyanis a lepra kórokozója a finom idegvégződéseket támadja meg elsőnek, és ezért a fájdalomérzet elvesztése miatt válnak deformáltá, csonkabonkává, visszataszítóvá.
Ez fertőződnek el a sebek, és akkor
a sebek fertőződnek el, és ez is egy tragédia, hogy évezredeken keresztül szegényeknek a külsejét összekötötte az emberi ismeret a kórokozóval, holott nem a kórokozó miatt deformálódnak, hanem a fájdalomérzet megszűnése miatt a kórokozót ki kell tisztítani a szervezetükből.
Vérvétellel ki lehet mutatni a kórokozót?
Nem. hanem az orváladékból.
Orváladékból.
Igen, igen, tehát ez voltak éppen egy cseppfertőzés, és...
Nyálkahártyán keresztül?
Igen, igen. Ez is egészen megrendítő, hogy egész más tudunk világszerte és évezredek óta, ezek mind-mind meglepetések, mind itt a civilizált világban, mind pedig őnáluk. Csak megint csak ahhoz térek vissza, hogy az ő közegükben, Indiában, afrikai országokban, a leges-leges legelesettebb társadalmi rétegekben, ahol előfordul a betegség, nem annak az orvosnak hisznek, aki a Harvardon végzett, hanem az őseiknek. És az őseiktől évezredek óta azt hagyományozzák, hogy ahogy valakinek érzéketlenné válik az ujja, az leprabeteg ki kell rekeszteni, a gyermeket el kell űzni, a feleséget el kell hajtani. Tehát ugyanúgy viselkednek, mintha semmi nem történt volna évezredek alatt. És ennek a tudati átformálásnak a feladata a legnehezebb. Ehhez nagy apparátust használ a Nemzetközi Lepra Misszió, mert ezt puszta beszélgetés szinten nem lehet azokkal a tanulatlan szerencsétlen.
Plakátokkal kell, mindenfajta
plakátok, utcai színjátékok, piactereken, ahol tömegek vannak, az egyházak például a papok, lelkipásztorok bevonásával. Nekünk is van Kongóban egy ilyen projektünk, hogy a nagy tekintélyű, sok-sok ezer embert elérő lelkipásztorok az Isten tiszteletekbe beleszövik a felvilágosító tudnivalókat, és nagy esély van rá, hogy az ő szavukra legalább hallgatnak, mert még a hívő közösségekből is nagyon gyakran kirekesztik azokat, akik talán már meggyógyult leprabetegek, de még mindig elnyomorodott a kezük, mert ez a reflexük. Tehát itt nagyon...
A biblia történetek ellenére, hogy hallják a biblia történeteket.
Igen, igen, igen.
És melyik az a hely, melyik az ország, ahol azt gondolnánk, hogy nincs, de mégis van? Szóval sajnos úgy mindenki úgy tanulja, úgy hallja, úgy nőtt fel, hogy Indiának szegényebb részein, Dél-Ázsiának szegényebb részein ez előfordulhat, sőt Afrikában pláne, de hogy mik a meglepő helyek, hogy hogyan, hol bukkan fel a lepra, milyen meglepő helyeken bukkan fel a lepra?
Pontosan így van elsőrenden India. Tehát a világ leprabetegeinek körülbelül 60%-a Indiát érinti.
60%-a?
Körülbelül. Egyszerűen a kasztrendszer miatt.
A kasztrendszer miatt.
Tehát semmiféle társadalmi felelősségvállalás nincsen.
És sorsként és isteni büntetésként fogják fel.
Pontosan. És semmit nem tesznek. Olyannyira nem, ami hihetetlennek tűnik, hogy indiai orvosi egyetemeken pár sor áll a tananyagban a lepráról, tehát nem is terhelik a diákjaik agyát ezzel, és a lepra szervezetek gyártanak pamfleteket, és különféle módokon próbálják az orvostanhallgatók ismeretanyagába egyáltalán bevinni, de még akkor se biztos, hogy a lelki ismeretük bebekerül.
Kimutatható az esetleg Indián belül, ugye Indiában van egy 250-300 milliós muszlim közösség, 200 milliós muszlim közösség, van egy 20-30 milliós keresztény, buddhista közösség is. Kimutatható, hogy ő közöttük sokkal alacsonyabb a lepra?
Igen, igen.
Ennyire.
Valóban így van. Így van, hiszen a vallási tanítás...
Már kaszt már nem annyira hat, vagy egyáltalán nem hat.
Igen, 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 valóban. Tehát ez Indiában is a hindu többséget érinti. Igen. Ez egyértelmű. Ami nagyon meglepő, Dél-Amerika. Brazília második India után az egyfőre jutó. Igen, ez nagyon meglepő, viszont ott
a
talán
különbségek és
a társadalmi különbségek.
Rabszolgaság nem végért véget, igen.
És az ellenpélda pedig, és ez tulajdonképpen az egyik legjelentősebb zászlónk, hogy ez a harc mennyire összefügg a társadalmi fejlettséggel, a két Korea. Még én magam is jól ismerem a dél-koreai lepramissziónak a korábbi vezetőit. Rendszeresen ott voltak az nemzetközi értekezleteken, mert még 30 éve Dél-Koreában is volt leprakórház.
Milyen nemzetiségűek voltak?
Koreaiak voltak. És ahogy Koreában a társadalmi fejlődés egyre magasabbra jutott, eltakarodott a kórokozó, míg Észak-Koreában állítólag nagyon releváns. Tehát ez kifejezetten szociális körülményekkel, higiénével, tápláltsággal, tiszta ivóvízzel összefüggő nyomorúság, és ez ellen kell igazán harcolni. Védőoltás nincs, de lehetetlen is lenne végig oltani, hanem ezekkel a minimális higiénés körülmények biztosításával lehet a legjobb harcot megvédeni, hogy elő se forduljon.
Különben miután az ember ugye diagnosztizálták, és még a mintát is vettek, és bebizonyosodott, hogy van neki, azokon a helyeken, amik még nem annyira sérültek meg, testrészek, új végek, vagy végtagok, az még regenerálódhat, vagy ami már egyszer elhalt, az már nem jön vissza? Mennyire
köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a területet is kinyitja a kérdésével, mert a Nemzetközi Lepramissziónak, így benne a Lepramisszió Magyarországnak is, ez is az egyik többletünk. Tudnélik, lehet, hogy még akár gyógyítják is a helyi egészségügyi szervek a leprabetegséget, de azzal, hogy valaki gyógyultá nyilvánul, elengedik. Viszont a probléma kötek sokkal nagyobb, a deformitások, amik helyrehozhatók egyszerű műtéttel. Körülbelül 35 ezer forintba kerül mindössze, hogy valakinek a teljesen meggörbült, használhatatlanná vált, leprabetegség miatt használhatatlanná vált kezét kiegyenesítsük, akár gyerek, akár felnőtt, és attól kezdve kap egy esélyt. Amíg a begörbült, mozdíthatatlan kezeit látják, akár koldulás közben, még nem is adnak neki, és egy egyszerű műtéttel ki lehet egyenesíteni. Az ujjait használhatóvá lehet tenni, kézfejét, lábfejét, tehát még ha be is következett a csonkulás, amire megint csak azt mondjuk, hogy nem is volna szabad már idáig eljutni egy korai diagnózissal, de ha be is következett, még az is helyreállítható. Kongóban is műtéti kampányokat finanszírozunk magyar emberek adományaiból, idén is van egy ilyen vállalásunk Észak-Kongóban, hiszen ezáltal adjuk vissza felnőtteknek, gyerekeknek az életesét, hogy a gyerek is iskolába járhasson, és soha senki meg se tudja utána, hogy valaha is ő megnyomorodott például a lepra miatt.
Egy 6-8-10 éves gyereknél már elég komoly előre haladottsága lehet egy betegségnek, szóval azért nem évek alatt fejlődik ki, szóval egy fiatal testet ugyanúgy lerohan a betegség, és kialakulhatná?
Nagyon hosszú a lappangása, azt mondják a szakemberek, hogy lehet, hogy 20 évig lappang. És nagyon kicsi jelekkel, ezért lassan terjed el a szervezetben. Lehet, hogy valakinek a hátán évek óta ott van az az árulkodó folt, de soha senki meg se látja a szárja alatt. Aha. És csak akkor tudatosul benne, ha már mondjuk egy komolyabb jele is van a betegségnek, például a bénulások. És ez a hosszú lappangási idő éppen ezért nagyon-nagyon veszélyes. Itt említeném meg, hogy csak emberben fordul elő. Tehát ezért is talán az orvostudomány, és ezért küzdött ennyit ilyen nagyon sokáig, mert az állatkísérletek semmit nem jelentettek, és nem örökletes betegség. Tehát csupa jó hír, mert például az, hogy leprafertőzött szülőknek makegészséges gyermeke születik, ez csodálatos dolog, tehát szerzett fertőzés, és ez nagyon megkönnyíti a dolgunkat.
Pár gyors kérdés még belefér, nem sokat lejár az műsorunknak a fele, hogy ugye régen felfedezők, nem tudom, misszionáriusok jártak dzsungelekbe, jártak ezeken a vidékeken, kevés ember fordult meg, ellenben most ugye itt van a olcsó repülőgépek, világutazóknak a tárháza és tömegei, amikor európaiak oda mennek és keverednek, vegyülnek, vagy bárki más, aki nincs jobb az immunrendszere, jobban táplált, azok milyen könnyen tudnak megfertőződni ezzel a betegséggel?
Megint csak jó hírt mondok, mert...
Vagy akik ott vannak a misszióban, európaiak, vagy gazdagabb, világ szerencsésebb helyéről érkező emberek. Igen.
A lepramisszió csupa jó hírt hirdet, és köszönöm megint a jó hír hirdetésre a lehetőséget a kérdése által. az emberiség 95%-a állítólag alapvetően immunis. Tehát nem úgy, ahogy egy influenza járványban is, az én családomban is, én mindig megkapom, körülöttem a családtagjaim, szinte soha. Tehát állítólag az emberiség 95%-a alapvetően immunis a lepra kórokozójával szemben. Ez óriási dolog. Másrészt pedig, és ismét jó hír, ha például egy lepramissziós intézménybe ellátogat valaki turistaként, körül akar nézni, mondjuk, akkor akik már ott vannak, ők már nem betegek, mert az első gyógyszer szembeadása után 24 órával leáll a fertőzés a szervezetben, attól kezdve tisztul, gyógyul, és aztán hát teljesen kitisztul. Tehát nem jelent semmiféle veszélyt nem jelent.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ugye manapság csupa érdekes, elborzasztó hírt kap az ember Indiából, hogy ott a politika ugye szintén nagyon összefonódik a vallással, politikai pártok a vallást felhasználva, a vallás a politikát felhasználva, egészen komoly összefonódásokról tesznek a bizonyságot, és támadnak marhahúsevőket, lincselnek meg embereket, akiket csak feltételezik, hogy marhahúst esznek, erőszakoskodás és mindenfajta visszaélések történnek, mecsetrombolás, stb., és hogy keresztény templomok felgyújtása, hogy itt nem menjül-e a lepramisszió egy olyanba bele, ami már a teológiát és a hitet érinti, és támadják a missziót hindu teológia alapon kinti papok, illetve vagy pedig mondjuk sokkal primitívebb és egyszerűbb körülmények között Kongóba, Ugandába a boszorkány doktorok, akik ugye hát elég furcsa hiedelemvilággal élnek, és akár ember áldozatban is mai napig gyakorolnak, hogy ott támadják-e, volt-e, van-e az elmúlt 10 évben olyan eset, amikor megtámadták a lepramissziót azért, mert teológiai vagy gazdasági bevételi forrásukat veszélyezték a helyi elitek?
Pontosan így van, ahogy mondja, hogy hivatalosan tulajdonképpen türelem és megbecsülés a jelszó, a valóság azonban egészen más. Sajnos, és ez a bűn, hogy akik jót tesznek, azok mindig ki vannak annak téve, hogy a gonosz támadja őket. És ez így van a lepramisszió világában is. Mindig is voltak, és sajnos vannak a közelmúltban is, akik akár az életüket is adták. Egészen megrendítő. Hogy mondjak el csak egyetlen egy példát, ami most már 20 éve történt, de beleborzongunk mindnyájan a lepramisszió közösségében, annyira megrendítő. Egy ausztrál misszionárius házaspár és család története, akik fiatal házasként ment Indiába, hogy árva gyerekeknek, az egyik tartomány árva gyerekeinek egy iskola hálózatot hozzon létre. Hatalmas ausztráliai háttér támogatásból működött, tanítók voltak, sok-sok ezer gyerek.
Melyik egyházat képviselték?
Keresztények voltak.
Baptista, református,
nem, na, okay, nem jaj, keresztény, okay, nem, jaj, nem jaj, tudom a felekezetet. Okay. Igen. És három gyerekük ott Indiában született, teljes mértékben azonosultak India népével, öltözködésükben, hajviseletükben, mindenben, szívvel, lélekkel, szőke, fehérbőrű emberekként. Ők indiaivá váltak, és az édesapa egy missziós útjára, párnapos útra magával vitte a dzsibben a két kisfiút, 10 éves és 8 éves, éjjel rájuk gyújtották a terepjárójukat, mind a hárman ott égtek meg. Tudván tudta annak a falunnak a közössége, hogy ők kik, és hindu szélsőségesek. Utána halálra ítélték őket, de hát természetesen ennek senki nem örült. Az özvegy az indiai köztévében és közrádióban bocsátott meg nyilvánosan, és továbbra is ott maradt a kislányával, kettesben az öttagú családból, évekig még Indiában. Tehát ennyire meg tudtak bocsátani, és ebben a hajmeresztően kegyetlen történetben ilyen nemes lelkűek maradtak, de ilyenek bizony előfordulnak. Ennél enyhébbek is, és ilyen extrémek is.
Igen, és nem sokan ismerik ezt az aspektusát Indiának, vagy ennek a világnak, ahol a segítőket is megtámadják. Igen. Sokszor a helyi hiedelmek, vagy akár befolyás és bevétel veszélyeztetése, időzelbe veszélyeztetése miatt. Két percünk maradt, azt kérdezném, kalandozunk a Biblia felé, hogy a misszióra oda kacsincsunk, ahonnan elindultunk, ugye a Héber Bibliának a példázatai felé. Mivel magyarázná azt meg, hogy a Héber Bibliában ez a betegség, ez a furcsa betegség, a Metzorá, ez héberül Metzorá ez a neve, ami csak a Septuagintában adták neki a lepra nevet, a fordítók, hogy ruhára is, házakra is kijön. Mert ugye a Mózes útkönyvében a lepra, az a házat és a ruhát is megtámadja.
Feltételezem, nem tudom, hogy írásmagyarázók ezt vajon hogyan értelmezik. Feltételezem, hogy a tisztátalanságot terjesztették ki ezzel, hogy ne csak a személy, hanem az őt körülvevő tárgyak, akár a háza is minősüljön tisztátalannak, és ezáltal kerülendőnek.
Uh-huh. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Liskonyi Fazekas Mártának, és nagyon sok áldást és sikert kívánok a további munkájához.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, köszönöm, és az befáradt. Áldást is.
Köszönöm.
Shalom, merot veru, mihai, Mitzrayim. Ohev yamim, ohev yamim, lirot.
Szeretettel köszöntöm minden hallgatóját a Merkava adásának. Ugye folytatjuk a leprával foglalkozó külön számunkat, hiszen ha már itt járt a vendégünk, akkor és kitárgyaltuk a lepra a szörnyű betegségnek a mai állapotát, amit ugye sokkal inkább a mai gyógyítható betegség gyógyítható korban inkább az emberi butasság és az emberi babona tesz még mindig tragikussá és akár halálossá is. Ellenben a műsor első felével, hogy a leprának, ugye ez egy görög szóból származó magyar, vagy európai, minden nyelven használt kifejezés, hogy ez beazonosítható-e magával a bibliai, legalábbis a héber bibliai metszórával, e fölött nagyon sokan, ebben nagyon sokan kételkednek. Ugye Hippokrátesz ad egy definíciót az ilyen pikkelyes betegségekre, sokfajtára, azt olvastam az ő könyvébe, azt hallottam, hogy ez így sok mindent egybevesz, és utána Hippokrátesz után végül is a biblia fordítók valamelyik generációjába, lehet már a 70-es fordításban, a Septuagintában, lehet, hogy később, nyilvánvaló, hogy ez a görög kifejezés rá lett aggatva a metszorára. Az, hogy a keresztény iratok, a görög iratokban szereplő betegségek micsodák, azok a mai leprának felelnek meg. A héber bibliában lévő metzorá, ez a héber ugye kifejezése, metzorá ainnal a végén, az nem biztos, hogy az. Sőt, egyesek szerint azt mondják, egyesek szerint biztos, hogy nem az. Tudnilik a betegség kijöhetett az ember testén, kijöhetett a ruháján, és kijöhetett a házán is, ahogy ezt olvashatjuk a Mózes harmadik könyvének 12, 13, 14, 15. fejezetében. Szóval ebből a 12-től 15. fejezet közepéig a leírás és a gyógyulás módja is le van írva. Úgyhogy a héber bibliában ez a betegség nem gyógyíthatatlan. Ez meggyógyul belőle az ember. A betegség különben nem az orvos kezeli, hanem a pap, ami már egy furcsa utalás is arra, hogy A, ugye meg lehet gyógyulni, B, a pap gyógyítja, vagy a pap ellenőrzi, hogy múlik-e. C, ugye, ami szintén nem jellemző a mostani leprára, amit beszéltünk a műsor előző felében, kijöhet a ruhákon és a házon is. És a hagyományunk ugye beazonosítani véli a metszorát a rossz beszéddel. Ez a rossz beszéd az embernek ugye a fő képessége, hogy beszélni tud, nem csak az időben képes gondolkodni, szerszámot készít, hanem beszélni tud, és kommunikációnak erre az elmúlt magas fokára képes. Végül is ebben is utánozni tudjuk az örökkévalót, hiszen az örökkévaló szavakkal hívta életbe a teremtést. Mi is tudunk teremteni a szavunkkal, és tudunk pusztítani is. És ezt a pusztító erőt, ami a nyelvben van, ezt fogalmazza meg a metzorá, vagy ennek a szimptomája a metzorá, amit láthatóvá a zsidó hagyomány szerint maga a shchina, Istennek a jelenléte, nem tudom, talán a keresztény terminus technikusszal a glóriához lehetne hasonlítani, szóval az őnek a jelenléte, az ott, ebben a dimenzióban való megjelenése tesz láthatóvá. Szóval miután elkészül a pusztai szentély, azután ez a bőrbetegség megjelenik a közösségben. Szóval úgy kezdte elképzelni, mint valami UV-fényt, vagy valami fajta, nem tudom, hogy hívják a szórakozó helyeken azt a lámpát, amivel megvilágítják az embereknek a kezét, amivel csak bizonyos hullámhosszú fényekben lehet látni bizonyos festékeket, vagy színeket. Na szóval ugyanígy a templom, a pusztai szentélynek az összeszerelése után a táboron belül, a közösségen belül a pletyka, a rossz beszéd és a rágalom okozói és beszélőin megjelentek ezek a jelek. És csak ott. És később, amikor szentély, az első szentély elpusztult, és a második szentély már nem volt olyan teljes, mint az első, minden valószínűség szerint nem ez a betegség létezett, hiszen ez a betegség gyógyítható volt, és ahogy mondtam, kijött, nem csak a testen, stb. Úgyhogy azt a fajta zuhanást, ami az első és a második szentély között volt, ugye a salamoni szentélyről beszélek, aztán pedig a zerubábeli szentélyről, szóval között volt egy ilyen számottevő különbség, hogy tudnélik valószínű, hogy a Metzorának a betegsége már nem volt detektálható a közösség tagjain, és megjelent esetleg a környéken a lepra, amit később, pár száz évvel később ugye összemosott az utókor. A Metzorá az a borzasztó, és az úgy lehet gondolkodni, hogy ugye a Metzorát azt a szentélynek a fénye teszi láthatóvá, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy most is csomóan közülünk Metzorásak vagyunk, csak nem látjuk, mert nincsen szentély. Ugye a szentély le van rombolva 70 óta, és nem épült még vissza. A Metzorám, a Leshon Harának, a rossz nyelvnek a szimptomája, ahogy mondtam, a rágalomnak. Akkor is valaki, ha nem hazugságot mond, hanem igazat mond, de rossz szándéka a másikról, vagy őt elpusztítja ezzel az igazsággal, a leleplezéssel. Persze ugye itt mindig mérlegelni kell, hogy mi az a rossz nyelv, mi az a leleplezést, amikor esetleg egy bűnözőt, vagy egy rossz embert kell, hogy az ember leleplezzen, de nagyon sokszor ugye hát tudjuk nagyon jól, nagyon sokszor fel tudjuk mérni azt morális iránytűnkkel, hogy melyik az a pillanat, amikor az ember nem egy bűnözőt leplez le, hanem csak rosszat mond a másikról, hogy saját magát növelje, vagy pedig a másikat lehúzza. Ez a fajta rágalmazás, és ez a fajta rossz beszéd az, amiről a Tóra beszélt, amivel a közösséget szét lehet szakítani, barátságokat, családokat, közösséget, és ezért megjelent meg ez a betegség, és ezért volt a büntetés, és a gyógymódja, a végső gyógymódja, az utolsó szintje a gyógymódnak a táboron kívülre való helyezés, és ugye naponta, hetente ment ki hozzá a pap, vagy két hetente, hogy ellenőrizze, hogy az ember, aki megkapta ezt a betegséget, az meg kigyógyult-e már belőle, elmúltak-e a tünetei, és ha elmúlt, akkor áldozatot mutatott be, és megtérve visszajött a közösségbe, újra tag lehetett, de amíg hatott az ő rossz beszéde, amíg nem bánta meg azt a szívében, addig nem térhetett vissza. Ugye a érdekes leírás az, hogy ugye először van leírva az, hogy mi történik a testtel, aztán mi történik a ruházval, és mi történik végül a házzal. Házokon is, és a ruhán is meg ugyanazok a piros, zöld, stb. Színű elváltozások, foltok jelennek meg. Az embernek a haja, szőre, testszörzete elváltozik, ahol megjelenik a bőrön ez a dolog. De a sorrend az érdekes, hiszen a Szentírásban, a Mózes harmadik könyvében ugye úgy van leírva, hogy test, ruha és épület, háznak a télái, de elvileg ez nem így jött ki az emberen, hanem fordítva mondja a hagyományunk. Először jött ki a házon, aztán jött ki a ruhán, és egy jött közelebb az emberhez, és végül kijött az embernek a testén. Vagyis folyamatosan volt egy visszajelzés, és egy megtérésre való felhívás, hogy először kijön a házadon, térj meg, itt van, közeledik hozzád, a rossz beszéd, a pletykálásod, a rágalmazásod, miatt a büntetés. Ha nem térsz meg, nem változol meg, kijön a ruhádon, és végül kijön a testeden, és végül, miután kijött a testeden, te kiköltözöl a táboron kívülre, amíg meg nem térsz, és utána elmúlik, és utána visszajössz a közösségbe. Vagyis abba az édenkertbe, amit a szentély jelent, ugye az összerakható, és szétszedhető, és hordozható édenkert, az édenkertnek a sugárzása és fénye átragyogja a közösséget, átragyogja ezt az új esélyt az emberiségnek, ami visszaviheti az emberiséget az édenkertbe, és ezért aki pletykál, aki rosszat beszél, azok kiüzetnek kicsit az édenkertből, ebből a táborból, ami a sivatagba vonul. Hogy miért van az, hogy fordítva van a sorrendje a Tórában, vagy hogyan, miért mondja azt, hogy ez fordítva van a sorrendje, és előbb jött ki a házon, aztán ruhán, aztán testen, viszont a Tórában pont fordítva van leírva először a testi szimptomák, aztán a ruhán, és aztán pedig a házon, mert mondja a hagyomány, ugyanúgy beszél a Tóra, ugyanúgy beszél benne az Isten, mint ahogy az ember azt megszokta, hogy az ember szokott beszélni. Amikor az emberek fenyegetőznek egymással, legyen az az utcán verekedés előtt, vagy országok háború előtt, mindig a végső pusztulásról, a meghódításról és a leverésről, a teljes győzelemről vizionálják előre. Ugye nem akarom most itt példázni a rádióban, hogy miket szoktak az emberek oda kiabálni egymásnak, megöllek meg, stb. És végül kap egy pofont, és ennyiben maradunk. De lényeg az, hogy a legvégső, legborzalmasabbal van befenyegetve az ellenfél, legyen az ember vagy ország. Ugye most a napokban, hát ne nekünk legyen mondva, de a nagyhatalmak már így a fejünk fölött atomháborúról beszélnek, meg atomcsapásokkal, szóval a legrosszabbat vizionálják, és bemondják, hogy hát ha kisebbset következik be. Úgyhogy a Tórában ugyanígy a testtel kezdi a Tóra, de a test a végső, legrosszabb következmény ennek a pletykálásnak és rossz beszédnek. Előtte még ott van a ház, és ott van a ruházat is. Az embernek mindig megvan adva a lehetőség, hogy megtérjen. Különben, amikor valakinek a házán kijött, akkor próbálták eltávolítani a téglákat, ha a téglákat nem sikerült eltávolítani, akkor ki kellett költözni a házból, és azt jelenti, hogy az, aki suttyomban beszélt másról rosszat, annak ki kell tárulkozni, és az utcára ki kell költöznie, és utána a ruháit is el kell dobnia, és meg kell semmisítenie, és végül a táborból kell kiköltöznie. Szóval így következik be azon az emberem a rossz beszédnek és a másiknak a feltárása és kitaszítása, legalábbis arra való próbálkozás, azzal, hogy ez visszaesik, visszahullik rá, és ő maga lesz először a házából, aztán pedig a táboron kívülről, hát kiközösítve és elidegenítve. Úgyhogy ezek miatt, az aspektusok miatt ugye a Lashon Hará-nak a betegsége, vagyis a rossz beszédnek, a rossz nyelvnek a betegsége, a Metzorá, az nem a görög leprával beazonosítható, hiszen volt rá gyógymód, és ezt a rossz beszéd eredményezte. Az első tipikus példája ennek a betegség megjelenésének pont akkor történik, amikor Miriam Mózesnek a nővére rosszat beszél Mózesről, méghozzá Mózesnek a párválasztásáról. Mózesnek a második felesége, mert Mózes poligám volt, vannak, akik azt mondják, hogy ez nem poligámia, de a mainstream olvasat az nyilvánvaló poligámiáról szól, hiszen Miriam megszólja, hogy ő elvette egy kusita nőt, egy etióp nőt. Ugye Cipóra a felesége, akiről az első felesége, vagy egyik feleségről tudunk, ő midianita volt. De itt egy kusita nőről van szó, ami ugye egyből ugye a poligámság témáját veti föl. Egyszer Miriam mondja ezt Mózes 4. könyve 12. fejezete, első verse, egyszer Miriam és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Hogy ez most, amiatt annak szólt-e, hogy ez egy nagyon távoli házasság, és egy nagyon távoli párválasztás, és ahogy a mai korban is idegenkedtek esetleg egy barnább bőrű nőtől, nem tudjuk, de mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül, szóval kifejezetten az etiópságával van baj. Mivel lemondanak más karakterjegyet, ezért valószínű a távoli származása miatt emel szót. Aztán pedig ugye panaszkodnak arra is, hogy mi is ugyanakkor a proféták vagyunk, mert velünk is beszélt az örökkévaló, és ezek után ugye Miriam megkapja azt a betegséget, amit a rossz beszédért ugye tudunk, hogy meg szokta kapni, de egyből pár nappal később a közösség ezt megvárja, amíg Miriam meggyógyul, de pár napon belül meg is gyógyul ebből, és utána tovább is mennek, úgyhogy ezt a betegséget ugye poklosságnak, leprának szokták fordítani, beazonosíthatatlan betegség, nem lehet leírni a mai ismert hát kórokkal. Különben a poklosságnak a esetei, leprának az esetei, azok a Bibliában ugye megjelennek még a Királyok könyvében, Király 2-ben, a 7. fejezet 3. versében, ott, ahol a ostrom alatt ugye a négy kizárt beteg ember, akinek ez a Metzorája volt, ők a táboron Jeruzsálemen kívül vannak, és hát már annyira éheznek, hogy arra gondolnak, hogy átmennek, és az ellenségtől kérnek ennivalót, de akkor ők fedezik fel, hogy az ellenség az örökkévaló közbeavatkozására odébb állt, és ők viszik be a jó hírt a városba, hogy hogy nem csak, hogy elment az ellenség, hanem itt hagyta az egész élemúzsiáját, úgyhogy az éhínség, a vesztegzár miatti, az ostrom miatti éhínség megszűnik, és pont ők hozzák ezt a jó hírt, a bélpoklosok, akik valószínűleg ugye azért pont a rossz beszédük miatt lettek kizárva a táborból, és így fordul meg az ő sorsuk abban a történetben. Ugye Náman ellenséges hadvezérnek a gyógyulása a saját héber vagy zsidó rabszolga lánya nője tanácsára is valami egészen különleges megtérés történetet mesél el, ahol Náman végül is monoteistává válik, de ott is az ő addig gyógyíthatatlan bőrbetegségét meggyógyítja a Jordán folyójának a vizet, de ugye nem a Jordán folyó vizet gyógyítja meg, hanem az, hogy ő hisz abban, hogy ott valami csoda fog történni, de meggyógyul. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a lepra, ahogy elmondtuk az előző szegmensben, az a lepra, amiről már ugye sok százezren szenvednek manapság a föld szegényebbik részein, az a 19. századig gyógyíthatatlan volt. Itt a Bibliában mindig a gyógyulásokat látjuk, és tapasztaljuk, ugye ez mind a Héber Bibliában van, és mind az első szenté megléte idején, amikor volt Fridláda, amikor épségben volt az a szentély, amit Mózes összerakott. Még ha nem is sátorban, hanem kő szentélyben volt, amit Salamon épített meg. A másik szentélyben már nem volt Fridláda, és már nem voltak azok a kellékek, és nem volt az a szentség, ami volt az elsőben. Felmerül a kérdés az, hogyha van rossz beszéd, akkor létezik-e jó beszéd, és akkor erre a hagyományunk ugye felismerni véli, hogy igen, van létezik jó beszéd, amikor az ember dicséri a másikat, és akkor itt már csak az a téma, hogy az ember nem esik, vagy nem szabad, hogy túlzásba essen, illetve arra is kell figyelnie, hogy milyen kontextusban mondja. Ugye ez a tipikus példája annak, amikor a tanítványi iskola összeveszik azon, hogy valakit elhívnak egy esküvőbe, akkor hogyan kell megörvendeztetni a mennyasszonyt, ha a mennyasszony nem szép. Szabad-e hazudni a vőlegénynek, vagy a násznépnek, hogy mi őt szépnek találjuk, vagy a vőlegény szépnek találta, azért mi dicsérhetjük a vőlegénynek, a vőlegény nevében dicsérjük a mennyasszonyt, hogy talált magának párt, akinek ő tetszik, ezért minden kontextus függő. A dicséretek is kontextus függőek, Rambam különben kifejezetten azt mondja, Maimonides, ugye 11. század, 12. század fordulója, mai Kairó környékénél, kalifa orvosa, rabbi. Ő azt mondta, hogy nagyon kell figyelni, hogy az, hogy valakit, hogy dicsér valakit. Nem biztos, hogy nem mindegy, hogy valaki a barátai vagy az ellensége előtt dicséri, mert hogyha az ellensége előtt dicséri valaki valakit, akkor azon embernek, azon személynek az ellenségei, rosszakarói, csak ez egy vörös posztó lesz, és csak ugrani fognak rá, és felgerjedni, és még jobban rosszan fognak róla mondani, ha látják, hogy van, aki őt tiszteli és szereti. Hát ennyit a Lashon Haráról, a rossz nyelvről, és most pedig szeretnék pár szót mondani még két percben a heti szakaszról, ami most következik szombaton. Jitró heti szakasza Mózes apósáról, a volt Midján papjáról, bálványpapról van elnevezve. Az a heti szakaszunk, amelyik most következik, amelyik azért híres, mert benne van a 10 mondás, ugye ez a helyes kifejezés, helyes fordítás, nem 10 parancsolat, hanem Aszeret HaDibrot, a 10 mondásoknak a igéje, amit persze a világ 10 parancsolatként ismer. Ugye a 10 parancsolat kétszer szerepel a Bibliában, ebben a heti szakaszban Mózes, ugye ez a Mózes második könyvének 19-20. Fejezetéről beszélünk, és később majd a Mózes 5. könyvének a elején. A 10 mondásnak, 10 parancsolatnak az a különlegessége, hogy ezeknek a elhangzásával tér be a zsidóságba. Szóval a héberek a hegy lábánál, Izrael fiai magukra veszik a Tórát, ugye azokkal a szavakkal, hogy násze, venismá, megtesszük és meghallgatjuk, vagyis biankot cseket írunk Istennek, és mind, bármit mondom, mert azt megtesszük. Úgyhogy a lelkesedés az maximális volt, bár ugye annyira félelmetes volt, és annyira átható volt az élmény, hogy csak az első két parancsolat hangzik el, vagy a mondás hangzik el hangosan a Sinai-hegyről héberül Isten szájából, az többit Mózes közvetíti már, mert annyira félelmetes volt a jelenség. A 10 mondásnak ugye az a leosztása, hogy az első kőtáblán, meg két kőtáblából áll. Az első kőtáblán szerepelnek az ember és Isten közötti parancsolatok, a másodikon pedig az ember és az ember közötti parancsolatok. Az az érdekesség, csak rengeteg érdekesség van, csak most itt gyorsan, az érdekesség, hogy a szülők tisztelete az isteni oldalon szerepel, ötödik parancsolatképpen, és a következő parancsolat pedig, a következő táblán pedig az első parancsolata ne gyilkolj. Nagyon fontos különbség, ugye általában ne őjnek szokták fordítani a lottircáhot, de az a lotárog lenne, ugye a ne őj. A hentes öl, a katona öl, az ember önvédelemből öl, a rendőr megöli a támadót, stb. Gyilkolni az ártatlan gyilkolják meg. Gyilkolás van megtiltva a kőtáblán. És így tovább, rettentő sok különlegessége van a 10 mondásnak, a 10 parancsolatnak, de azért lehetett elnevezni az egész heti szakaszt Jitróról, egy pogány papról, mert ő maga is ebben a heti szakaszban betér a egyisten hitbe, és ezért az ő tiszteletéből, az ő iránti való tiszteletből az, hogy ő az Amalekita háború után visszaemelte a népnek a nimbuszát és az önbizalmát, és úgy visszalelkesítette a közösséget arra a szintre, ami az Exodus pillanatában, a kivonás pillanatában leledzett, emiatt a 10 parancsolat heti szakasza róla van elnevezve. Mindenkinek jó szombatot kívánok, és ha tudják, akkor jöjjenek el, vagy menjenek el egy zsinagógába. Sabbat shalom.
Je demande pour toi la paix. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire pour toi le bonheur.
Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!